Sziasztok, ez itt a DevTest 46. adása. Ma velünk van Tibi, Róka
és Edu.
Ma fogunk beszélni a GitHub tiltásról, komponens izolált fejlesztésről, ami fog majd a storybookot érinteni, és fogunk beszélni az optimalizációról, azon belül a tömörítésről és a WebP képekről.
Az első témánk a WebP. Mi is ez? Mi ez a WebP?
Ez egy gyakorlatilag egy képformátum, aminek az az előnye, hogy...
De akkor ugye nem méretre gondolsz, vagy stílusra?
Nem. Más a kiterjesztése.
Ja, tehát egy JPG kép, csak nem az van utána, hogy JPEG, hanem WebP.
Igen. Tehát fogtunk egy fájt, JPG-t álltuk WebP-re, és kész lett.
Ja, ennyi.
Köszi.
És miért jó ez nekünk?
Nem, ezt egyébként a Google fejlesztette még annó, nem tudom mikor, talán 2010-es évek környékén, és annyira nem elterjedt, viszont az előnye az, hogy sokkal jobban tömörít, mint mondjuk egy JPEG vagy PNG formátum. És
ez veszteséges vagy veszteségmentes tömörítés? Mert ugye a két legjobban elterjedt képformátumot említetted, abból az egyik az veszteséges tömörítést alkalmaz.
Talán a JPEG, a veszteségmentes a PNG, de ezzel szemben viszont a WebP egyben a kettő. Tehát lehet veszteséges és nem veszteséges tömörítés.
De ugye nem egyszerre.
Nem egyszerre.
Ja, tehát akkor a felhasználó kiválaszthatja, hogy mi az, aminek számára megengedhető, és hogyha megengedhető a veszteséges tömörítés, akkor nyilván úgy, mert az egy nagyságrendi különbséget lehet elérni.
Igen, hát valószínűleg ez a képnek a attól függ, hogy mit ábrázol a kép, és hogyha mondjuk veszteségesen tömöríted, az hozza azt a szintet vagy színvonalat, amit mondjuk ha simán veszteségmentesen tömörítenéd.
Gondolom pénzérméket azt jobban lehet, mert ott nagyobb veszteséget.
Badamps. Szóval van egy cikk, és abban van egy összehasonlítás, hogy egymás mellé van rakva egy JPEG, meg egy WebP kép. De ránézésre nekem még a WebP az még talán élesebbnek is tűnik. De biztos, hogy nincsen túl nagy kontraszt a kettő között.
Na jó, kicsit kancsal vagy.
Igen. De hogy alapvetően...
És méretben mekkora különbségeket lát?
Igen, tehát a lényege viszont az a dolognak, hogy a JPEG képnek a nagyjából a kétharmada a WebP kép, tehát hogy azért az elég nagy különbség.
Én most egy olyan összehasonlító oldalt nézek, ahol PNG-vel hasonlítják össze, és akkor PNG, mit tudom én, 120 kilobájt, a veszteségmentes WebP az 80, míg a veszteséges alfával az nagyjából 20 kilobájtra, tehát egy hatodára össze lehet zsugorítani, és én sem látom a különbséget.
Jó, tehát egy ilyen marketing képhez, ahol igazából csak az a lényeg, hogy díszítse az oldalt, és nem az, hogy te konkrétan információt nyerjél ki belőle, tehát nagyon pontos legyen az ábrázolás. Ott szerintem bőven lehet ezt használni.
És mi az, ami támogatja már ezt a képformátumot?
És igazából a böngészők között a Chrome meg a Firefox legfrissebb verziók azt már támogatják, viszont például a Safari az még nem.
Igen, de ugye erre ismerünk azért fallback-eket.
Igen, és van egy jó fallback, meg Edge is támogatja.
És az IE
se támogatja, de ez senkit nem érdekel. Az IE már... Szóval a fallback... A WebP-re az lehet a picture tag-et használni, föntről lefelé megadni neki a képformátumok, hogy fönt a WebP képeket és lent a JPEG. Viszont a picture tag-en belül van egy image tag is, amelyik minden böngészőben fog működni, IE-ben is. És ha nem működik, akkor van egy picture fill polyfill, amelyik segítségével biztos, hogy minden böngészőben fog futni.
Ez mi, amit most említettél, ez a Picture Fill Polyfill?
Maga a Picture Fill Polyfill, ez egy ilyen JavaScript kód, amelyik segítségével lehet megoldani azt, hogy a régebbi böngészőkben, amelyik nem támogatják a Picture Tag-et, hogy ott is működjön a Picture Tag.
De ez meg kb. Vagy nem is tudom, IE11 még nem támogatja?
Így van.
Aha. Pont erőben. Hát ez szomorú. Na mindegy, reméljük, már nagyon nem is kell vele foglalkozni.
Hát igen, szóval azok a projekteknál, vagy azok a projektek, ami már csak a zöld böngészőkre lőnek, ott szerintem könnyen lehet használni a WebP képeket. Viszont az az érdekes, hogy a Lighthouse, ami a Google-ben van, ő is javasol, hogy a WebP tömörítést kell használni a képeknál.
De ez a Lighthouse csak abban a szempontból, tehát performancia szempontból, vagy van vagy
hát
valami
igen,
más is?
Igen. Inkább ebből.
Érdekes, itt írták egyébként, hogy például a Photoshop alapból nem tud ilyen formátumba exportálni, viszont van hozzá plugin, Van még egy érdekesség ebbe a cikkbe, annyira nem nagy találmány, de talán érdekes lehet, hogy mi van akkor, hogyha ugye te egy képet CSS-ből akarsz behivatkozni, és erre most így előásták, vagy legalábbis én már egy kicsit régebben hallottam róla ezt a Modernizer nevű cuccot, és az a lényeg, hogy ez alapján lehet ott váltogatni, ugyanúgy, mint HTML oldalon a picture tag-el mondjuk, hogyha ha azt mondja az oldalról, vagyis a böngésző oldalról ez a cucc, hogy ő támogatja a webpét, akkor szépen berak a domba egy elemre egy ilyen klaszt, ha meg nem, akkor no webpét, és akkor ez alapján ugye lehet hivatkozni az elemünkre, és hogyha ha támogatott a dolog, akkor nyilván webp image-et fogunk behúzni mondjuk egy háttérképnek, ha meg nem, akkor egy JPEG-et mondjuk, vagy valami, bármiféle fallback képet. Szóval ez megint egy olyan dolog, hogy tök jó, szimpatikus, és jó lenne használni, de én nem érzem benne azt, hogy holnaptól ezt fogjuk használni a projekteken.
Miért?
Nem tudom. Fogjuk?
Mitől félsz?
Mert nem olyan köztudott, nem olyan common, ha te most kapsz egy dizájnt, most akkor nyilvánvalóan dizájnhozból képeket, akkor nem így fogod használni.
Hát ez most szerintem kb. Ugyanolyan, mint egy új, valami újdonság mondjuk CSS-ben vagy JavaScript-ben. CSS grid, nem tudom, valami új JavaScript-es feature, amit csak el kell kezdeni használni.
Tény, abszolút.
Tehát ugyanúgy volt, a picture tag is ugyanúgy volt.
Jó, hát meglátjuk, törekedjünk.
Következő optimalizáció téma az lenne a tömörítés. Rokko, mit erről tudsz mesélni nekünk?
Ide majd kell egy olyan effekt, amikor visszatekerjük a szalagot. Ilyen fajta effekt. Volt már erről szó, többször is emlékszem, hogy volt erről szó, hogy ugye ez a hálózati forgalmon átmenő adatoknak a tömörítéséről van szó, és akkor ezt lehet ilyen gzippel is tömöríteni. És ugye ennek jött nem olyan régiben, egy pár éve kijött, talán éppen a Google csinálta ezt is, ez a Brotli nevű tömörítés, ami nagyjából ilyen 10-15%-kal még jobb tömörítési arányt tud biztosítani a hagyományos szövegfájlokra, mint például a CSS vagy JavaScript. És hogy mikor érdemes ezt, vagy mikor nem érdemes ezt használni, ugye most ez a kérdés, hogyha jól értettem.
Igen.
Mindig érdemes használni, amennyiben a mi alkalmazás szerverünk rendelkezik elegendő erőforrással ahhoz, hogy nagy hatékonysággal tudja a tömörítést elvégezni. Tehát ez egy CPU művelet, és hogyha a hálózati sebességünk, illetve a hálózati sávszélességünkre sokkal jobban kell optimalizálni, mint CPU-ra, akkor mindenképp ajánlom. Nagy szeretettel, hogy mindenki használja. Nagyon sok böngésző támogatja már ezt a Brotli content encodingot. Viszont abban az esetben, hogyha CPU hiány vagyunk, viszont a sávszélességünk az elég nagy, teszem azt egy beágyazott rendszernél, vagy egy egyszerű kis mikrokontrollernél, amihez akartunk valamilyen kis webes felületet biztosítani. Tehát ott meg kifejezetten nem ajánlatos, mert akkor elviszi az amúgy is gyengécske CPU-nak az erőforrásait, azért, hogy a amúgy nagy sávszélességen egy kicsit javítson. Tehát ez mindig felhasználástól függ.
És lehet valahogy megcsinálni egy fallbacket azokra a böngészőkre, amelyik még nem támogatják a Brotlit például?
Egy kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy tudod ellenőrizni azt a böngésződben, hogy támogatja-e. Azt nem tudom, tudjátok?
Én még visszább kanyarodnék egyébként, de akkor mondjátok.
Igen, de mondjad még visszább.
Nem csak, hogy kell ezt elképzelni, tehát ez egy olyan, értem, hogy egy valami tömörítési algoritmus, és akkor az alapján tömörít, de hogy ez egy eszköz, amit te megmondasz, hogy most használjon az oldal.
Nem egy külön hardware, ha erre gondolsz.
Nem hardware-re gondolok.
Na, szóval ez teljesen transzparensen működik a weboldal számára, sem a böngészőben futó kódoknak, sem pedig a szerver oldali alkalmazásnak nem kell erről tudnia, abszolút transzparensen működik a hálózat közbenső részén. Általában ezt például egy proxy szerverre szokták kitelepíteni, hogy az alkalmazás szerver az ő fájljait megmondja azt úgy natúran plain textbe.
Tehát szerver oldalon.
Szerver oldalon az alkalmazás szervered azt mondja, hogy amikor kérem a nem tudom style.css-t, akkor ott lesz benne az a szabály, hogy body, background, red. Így plain textbe. És ennyi byte-ból, mint amennyit most kimondtam. És hogyha van előtte egy olyan proxy, vagy akár az alkalmazás szerver saját maga tudja ezt a tömörítést, akkor amikor azon a proxy szerveren túljut azok a byte-ok, amik ezt tartalmazzák, na ott már tömörítve lesz, valószínűleg ennél sokkal kevesebb byte-ból.
Az alkalmazás szerver honnan tudja magáról, hogy ő tud ilyen módon tömöríteni?
Hát az alkalmazás szerverben ez egy plugin.
Na, erre akartam kiukadni.
És nem mindegyik tudja nyilván, amelyik tudja, annak be lehet állítani, illetve lehet hozzá keresni az interneten, hogy legyen ilyen kiegészítő.
De akkor, ha jól értem, és ez már nem a böngésző oldalon történik.
De ugyanígy a böngésző oldalon is meg kell lennie ennek a párjának, hogy a böngészőnek kell értenie azt, hogy ezt a fajta tömörítési módot, ő visszafejtse. De ez, mondom, teljesen transzparens módon működik. És hogy honnan tudjátok meg azt, hogy a böngésző tudja-e, amikor megnéztek egy HTTP forgalmat, akkor ott a böngésző egy csomó request header-t elküld, hogy ő mi mindent ért. Például elküldi, hogy nagyjából milyen nyelven szokott az illető olvasni, ugye az az Accept Language nevű tömb, és többek között elküldi ezt is, ez az Accept Encoding nevű header, hogy ő milyen ilyen kódolási stílusokat, vagy kódolási formátumokat ismer. És ezeknek az egyik, ez a Brotli, ez a BR kódolási formátum, és ez jelenti a Brotlit. Hogyha ezt elküldi a böngésző, és a szerver oldal is képes ilyenbe, akkor majd ilyenbe válaszolhat neki. Ez ugye kettőn áll a vásár, hogy a böngésző mit küld be, illetve a szerver oldal mit tud. És hogyha nem egyeznek, akkor utolsó fallback lehetőségként mindig ott marad az, hogy plaintextbe jön le a tartalom. Tehát mindenféle tömörítés nélkül, azt mindenkinek értenie kell. Tehát előfordulhat, hogy a te szerved az gzipet tud, az én böngészőm meg csak Brotlit tud. És hogyha így nekiállunk egymással beszélgetni, akkor ebből plaintext lesz, mert hogy nem értjük meg egymást máshogy. De hogyha én tudom, tehát az én böngészőm tudja a gzipet is, meg a Brotlit is, de a te szervered csak gzipet tud, akkor gzipbe fognak beszélgetni. Ha az én szerverem csak a Brotlit tudja, meg a te szervered is csak a Brotlit tudja, akkor abba fognak beszélgetni. Hogyha te szervered gzipet is tud, meg Brotlit is, de az én böngészőm csak Brotlit, akkor Brotliba fognak beszélgetni.
És mi van, ha mind a kettő oldal mind a kettő tudja?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi alapján lesz itt sorrendezve.
Felrobban.
Nekem az a tippem, hogy a böngész ugye megfelelő sorrendbe küldi be, ahogy neki a legoptimálisabb lenne. És valószínűleg ezt fogja figyelembe venni a szerver oldal is. Úgy hát kicsit hasonló módon, mint ahogy az elfogadott nyelvnél is, bár ott van mellett egy számérték, hogy milyen mértékben szeretsz te mondjuk ukrán oldalakat nézegetni, és akkor úgy fog válaszolni.
Jó, egyébként érthető. De arról tudsz valamiféle ilyen mérésről, hogy mi az a, hogy van-e egyáltalán bármilyen kritikus pont, ami fölött már elég rendesen meghagyja a procit mondjuk ez a tömörítési mód? Tehát gondolom egy sima szöveges fájl, egy egyszerűbb, nem tudom, JavaScript, egy CSS, annyira azért nem izzasztja meg.
A mai gépeken ez nem jelentős. Mondom, ennek akkor van jelentősége, amikor valamilyen beágyazott mikrokontrolleren futtatnál, tehát ami nagyon limitált hardware eszközökkel rendelkezik. Tehát mondjuk, tegyük fel, hogy van egy okos hűtőd, és ennek megszerzed az API-t, és erre csinálsz egy olyan webfelületet, ahol majd tudod nézegetni azt, hogy van-e otthon tojás. És távolról tudod nézegetni, hogy van-e otthon tojás.
Encounter.
Na, szóval, hogy tudod ezt nézegetni, de az például szinte biztos, hogy egy annyira limitált hardware, hogy ott nagyon kell vigyázni a processzor erőforrásra. És nehogy arra menjen el a drága proci erőforrás.
Hogy utána nem hűt a hűtő.
Igen, de az egy tök veszélyes dolog lenne. Igen. Tehát hazaérsz, és akkor felmelegíti. Szóval érted? Tehát amikor ennyire kritikus helyzet van. Én azt tudom mondani, hogy amikor egy, nem tudom, egy Pentium 1-es és annál jobb géppel dolgozik valamilyen szerver oldal, ott már nem kell erre koncentrálni.
És a request szám az nem befolyásolja ezt?
Hogyha három request ment, akkor hármat kell betömöríteni. Tehát ilyen szempontból csak mennyiségbe befolyásolja.
És ez szinkron, vagy a szinkron, vagy teljesen mindegy, amennyit elbír?
Abban a kérésben, abban szinkronnak kell lennie, amelyikben indult. De ettől függetlenül, hogyha két kérés érkezik párhuzamosan, akkor van lehetőség arra nyilván, hogy ezek párhuzamosan tömörödjenek. Tehát ilyen szempontból nyitott a dolog.
Lehet, hogy nem kell már annyira belemenni, de hogy van ilyen maximum request szám, meg ilyenek, hogy...
Nem, hát azt, amit a szerver bír. Tehát ott semmilyen extra. Mondom, annyi, hogy az adott kérésen belül szinkronnak kell lennie, hiszen arra a kérésre adott választ kell átalakítania ennek a folyamatnak.
És akkor a téma indító az volt, hogy versus, tehát gézi versus.
Ja, hát én továbbra is ugyanazt tudom mondani, mint amikor először beszéltünk erről a podcastben, hogy ha tényleg CPU kritikus rendszeren dolgozol, akkor kell erre figyelned. De hogyha, mit tudom én, egy ilyen 2-300 MHz-es gépnél jobb a szervered, akkor hagyjuk, és akkor a legjobbat választ, tehát a legjobb tömörítést választ.
Jó, de melyik a jobb?
Most ugye arról volt szó, hogy a gézipnél nagyjából 10-15%-kal jobb. Tehát, hogy méretben több százalékkal jobb lesz a Brotli, úgyhogy érdemes ezt választani, csak figyelembe kell venni, hogy mikor. Tehát, ahogy az összes optimalizációs szabály, ez is olyan, hogy nem egy olyan ökölszabály, hogy mindig ezt kell használni, hanem a körülményektől függően mérlegelni kell.
Nem régebben történt egy elég érdekes sztori a GitHub kapcsán, az, hogy a GitHub letiltotta a hozzáférés a saját szolgáltatásokhoz bizonyos országokban. Erről mit gondoltok?
Na jó, csak hogy ez miből indult ki? Gondolom nem csak jókedből, megforgatták a Globust, bögtek egyet, és akkor hopp, ott letiltjuk a szolgáltatásukat.
Igen, sajnos ez nem egy ilyen fajta lotójáték volt. Az mögé van tehát vannak olyan országok, amelyeket a Amerika büntet, és és így amerikai cégeknek tilos azokban a országokban bármilyen fajta, és Amerika tilta azokban az országokban üzletelni, tehát saját cégeknek.
Tehát, hogyha jól értem, akkor politika, kormányzat meghatározza egy szoftver cégnek azt, hogy hol lehet jelen a világban? Ezt jelenti?
Nagyjából igen.
És a GitHub az full amerikai cég, ezek szerint?
És hát ugye Microsoft tulajdon már.
Ja, most cég. Már.
Most már, tehát ennek is lehet valamiféle behatása. Mert gondolom a Microsoftra az amerikai kormány azért erős hatással van.
Tehát Amerikának nem csak a saját cégekre van a hatása, hanem a különböző országoknak is. Tehát ha mondjuk valaki szeretne büntetett országokba valamit üzletelni, akkor Amerika is őket is fog büntetni. Tehát mondjuk holnap valamelyik cég a Magyarországba fog valamint szolgáltatást elvisz büntet országba, akkor baj lesz Amerikával.
Azért szerintem nagyon szigorú hozzáállás lenne.
Hát ez van, ez történik. Tehát nemrég ugyanaz történt a Huawei kapcsán, meg egyéb más cég, de ez pont emiatt volt.
Viszont, hogyha jól értem, azért az internet egy szabad közösségnek indult, és ennek kéne lennie, és hogyha nagyon ilyen közösségi alapon működne a dolog, és nem értene, úgymond fű alatt többen nem értenének egyet ezzel a helyzettel, akkor akár meg tudnák azt is csinálni, hogy átproxizzák a GitHub-os tartalmat a saját országukon
vagy
keresztül.
Lesz egy darknetes GitHub.
Azokban a cikkekben, amit olvastam, ott a VPN-en keresztül se ez működött. Tehát, hogy nem volt elérhető a GitHub a VPN-en keresztül.
Ez akkor azt jelenti, hogy magát a felhasználót bannolták?
Ami a cikkekben volt, ami GitHub is írt a Twitteren, hogy ők csak az IP alapján blokkolták, de voltak olyan felhasználók, amit én látom, hogy ők VPN-en keresztül is nem tudták elérni.
Lehet, hogy csak a saját országon belül VPN-eztek, és nem pedig így a világon keresztül.
Lehet, erről sajnos nem volt semmi info, hogy milyen fajta VPN volt nekik.
Na és akkor visszakanyarodva az első kérdésedre, hogy mit szólunk mi ehhez, hát szerintem borzasztó. Tehát abszolút rossznak tartom azt, hogy a politika az beleszóljon. Szoftverfejlesztés az igaz, tehát általában bármilyen tudomány annak így a politika felett kéne, hogy álljon, nem pedig a politika szolgálatában. És a szoftverfejlesztés is egyfajta tudománynak gondolom, és így mindannyian valamilyen szinten tudósok vagyunk, úgyhogy igen, ez tök rossz. Ez mindenfajta fejlődést meg tud gátolni.
Még igazából az a baj volt a GitHub kapcsán, hogy a fejlesztők nem kaptak semmifajta értesítést, és nekik nem volt lehetőség letölteni az ők munkáját. Viszont csak egy idő után a GitHub adta egy ilyen hozzáférést, hogy ők tudjanak hozzáférni a saját repokhoz, és a privát repokat ők csak úgy tudtak letölteni, hogy abból csináltak egy publikust, és aztán itt tudtak leklonozni vagy letölteni. Ami azt jelenti, hogy ami volt eddig privát, az lett publikus.
De hogyha jól tudom, akkor hogyha nekem ki van klónozva az én repom, akkor azt nem kell úgy külön letöltögetnem. Tehát, hogyha aktívan dolgozott benne, akkor nagyjából megvolt nála a forrás, csak ugye lehet, hogy olyan brancsek vagy olyan részek nem voltak meg, amivel éppen nem foglalkozott már. Tehát ez ilyen szempontból lehet problémás, hogyha egy aktív élő repóról van szó, akkor azért ott helyben is megvan. Igen, valós a probléma, csak nem kell annyira felfújni, mint amennyire.
És akkor konkrétan ez melyik országokat érinti? Mert itt 4 zászlót látok, de csak 3-at találtam. Tehát ugye Irán, Szíria, Krímfélsziget.
Igen, ezek. Most csak ezekről volt szó. És igazából ezekben országokban csomó open source projekt is van, és lehet, hogy azok között valamelyiket mi is használjuk.
Vagy éppen Amerik. Tehát ez elég érdekes kérdés, mert ugye erre simán előfordulhat válaszlépésként, hogy ezek az open source fejlesztők, akiknek a kódját amúgy Amerika is használja, és most elvette tőlük azt a lehetőséget, hogy ők ott oda publikálják, tehát hogy ők akkor most így készítést érezhetnek arra, hogy amúgy gonosz kódot tegyenek a saját kódjukba. Szóval ez nagyon nincs rendjén. De hát nem sok beleszólásunk van, azon felül, hogy támogatjuk azt a GitHub issút, hogy vissza ezt az egészet. Hogyan tudod azt támogatni, hogy a GitHub szüntesse be ezt a diszkriminációt? Szépen le is írják ebbe a repóba, ami majd benne lesz a podcast leírásba, hogy ezt a repót simán csak becsillagozod, vagy olyan hashtaget teszel rá, hogy GitHub for everyone, vagy teszel egy olyan mappát, ahol a te user neved ott van a Together folderben, meg ott van még néhány ilyen lehetőség. Például csinálsz egy pull requestet erre a repóra.
És akkor ott vannak az alternatívák, hogy mire lehet átállni, ami még nincsen letiltva ezekben az országokban.
Én amúgy kíváncsi vagyok, hogy a GitHub alternatívak, az hogy kezelnek ezt a problémát.
Igen, erre amúgy én is, mert szerintem most nem néztem meg, de...
Szerintem nem Amerikából hoztolják azokat az alternatívákat. Vagy csak még a kormányzatnak nem ért el odáig a keze, hogy azt is befolyásolja.
De nem az a fontos, hogy honnan hoztolják, hanem az melyik országhoz tartozik maga a cég.
Hát akkor, hogy nem hozzájuk tartozik ennyi.
Szóval a három alternatívából, ha mondjuk egy-kettő már nem amerikai tulajdon, akkor lehet, hogy ők most rámennek arra annak a promózására, hogy hogyan migráld az adataidat hozzánk, hogy úgymond segítsék ugye jó szívűen azokat, akik már nem tudnak GitHubon bármit feltenni, és ez egyben nekik is jó, mert rengeteg új repójuk lesz.
Ebbe a GitHubos mi ez? Repóban. Egyébként ebben a Together mappában mindenki beírhatja a saját kedvenc nyelvén az, hogy a GitHub ne bannoljon senkit, és tök érdekes látni azt, hogy a JavaScript az torony magasan vezet. Hát így nagyjából majdnem 15% ebben a projektben a JavaScript-es kód, és utána a C-Sharp bő 9%-kal a második. Ezt követi a Python, PHP, C++, HTML, és utána jönnek az apró. Tehát azok már ilyen 7% körüli, vagy az alatti értékekkel. Ez egy tök jó felmérés arra, hogy milyen nyelvek népszerűek. Ha már arról beszéltünk, hogy országokat ne szigeteljünk el, akkor a komponensek elszigeteléséről mit tudsz mondani, Edu?
Ez amúgy elég érdekes tapasztalat, hogy komponenseket úgy fejleszteni, hogy ők nem befolyásolják egymást. Erre igazából elég sok eszköz van, és most igazából a storybookról szeretnék kicsit mesélni. Remélem Tibi is fog kicsit segíteni ezzel. Szóval van egy ilyen storybook nevű tool, ami tud segíteni izoláltan fejleszteni a komponensek. Tehát ez azt jelenti, hogy te olyan környezetben fogsz fejleszteni a bármelyik komponens, amelyikben nem lesz semmi hatása kívülről.
Egyébként fura, hogy ezt a storybookot ilyen oldalról közelíted meg, én inkább olyan szempontból, hogy az egy megjelenítési eszköz, ami abban segít, hogy te átlásd a készleted, tehát azt a komponens készletet, vagy UI LEGO kockákat, amiket használsz a projektedbe.
Hát is, igen. Tehát igazából a storybooknak több oldala van, hogy hogy lehetne használni. Tehát az egyik, amit te mondasz, mint egy style guide is, a másik, hogy ott is lehet fejleszteni. És az abból szempontból jó, amikor még nincs semmi környezet, tehát egy ilyen összeállt környezet, akkor lehet egyesével egy ilyen komponens halmazt lefejleszteni, mondjuk gombok, formelemek, szövegelemek, egyéb más.
Így már értem. Tehát amikor még nem helyezett kontextusban a komponenseidet.
Igen.
És pontosan mi is ez a storybook?
Jó, ez gyakorlatilag egy eszköz, amit arra lehet használni, amit előbb is említettünk.
De akkor ugye ez sem egy hardware.
Nem hardware.
Tehát egy szoftvertermék, ami...
Szoftvertermék, fel tudod tenni NPM package-ként, projektedbe be tudod húzni, és az a lényege, hogy egy felületet biztosít, ahol az általad fejlesztett komponenseket te meg tudod jeleníteni. Minden ilyen komponenshez tudsz sztorikat létrehozni. Tehát egy pont stories pont...
Kell a meglévő komponenseimben módosítani, ahhoz, hogy bekerüljön ebbe a storybookba?
Nem.
Na, ez király.
Nem.
Mennyit kell még hozzátennem ahhoz, hogy a meglévő komponensem az csak megjelenjen ott ebbe a storybookba?
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha már van egy kész komponensed, és azt a kész komponenst felhasználnád egy oldalon belül, valamilyen konténerbe, vagy bárhol, ahol ugye eredetileg is szánnád. Na, a storybookos fájba is ugyanilyen úton használod föl, tehát hivatkozol. Nyilván nem mindig ilyen egyszerű, mert ugye eredetileg ha jól tudom, React-re fejlesztették ezt az eszközt, de ugye most már Angular-ral is, meg Vue-val is lehet használni, és azért vannak betegségei, de alapvetőleg magához a komponenshez nem kéne nyúlnod. Viszont tök jó olyan dolgokat is lehet csinálni, hogy például egy style guide-ot definiálsz az oldalathoz, ami ugye olyan elemeket tartalmaz, amik alapvetőleg nem léteznek, mint komponensek, azt a te oldaladon csak felhasználod, de egy tök jó képet mutat arról, mint amikor egy design systemet, vagy bármilyen egy design style guide-ot nézel, hogy neked milyen, mit tudom én, alapkinézeteid vannak. És akkor tudsz ezekbe a story fájlokba, amiket nem feltétlen komponenshez kell csatolni, hanem csak alapból is le tudod egy helyre rakni, onnan felolvassa, ha tudsz templéteket definiálni, és azt így megjeleníti szépen.
Abban nyújt a segítséget, hogy a komponensen bemenő adatainak az értékkészletét hogyan defini. Tehát most egy nagyon egyszerű példa, van egy gombom, amire rakhatok ikon. De hogy milyen ikont rakhatok, na ezt honnan tudom meg?
Igen, van itt ott is egy ilyen lehetőség, a Knobs nevű plugin, vagy ami így Knobs, kell írni, ami pont ebbe tud segíteni, hogy több típusot lehet definiálni, mármint úgy string, select, range, egyéb más is, és akkor ezzel lehet definiálni, hogy vagy előre lehet definiálni, hogy mik a lehetőségek, vagy lehet a felhasználónak megengedni, hogy ő beírjon valami szöveget, vagy bármit is, és akkor attól lehet csomó más állapotot is megnézni, hogy hogy fog kinézni.
Tehát akkor ilyen szempontból dokumentációs eszközként is kiváló.
Igen, és lehet külön ilyen dokumentációt hozzáírni. Tehát van ott egy kis föl, ahol lehet látni a dokumentáció, és maga a dokumentáció ez a Markdown file, ami mint egy GitHub-on.
És az idék azok támogatják ezt a fajta dokumentációt? Tehát amikor én szeretném ezt a ikonos gombomat használni valahol az oldalon belül, akkor ebből a storybookos dokumentációból kapok-e valamilyen segítséget, vagy pedig ezt így még kézzel megnézegetem egy fájba?
Hát itt igazából attól függ, hogy fejlesztő megírja a dokumentációt, viszont ha rendesen megírja a példát, hogy lehet használni az adat komponens, akkor onnan egy kattintással ki lehet másolni a példát, és bemásolni ott, ahol szeretnéd használni.
Tehát szerintem, hogy
akkor ide szinte nincs támogatás, hanem maga a Storybook webes felület, mert ugye ez egy webes felületet ad, tehát onnan van lehetőség használni.
Igen.
Igen, arra is van egy addon, ilyen Storybookos addon, amiben be tudod tenni, hogy milyen módon tudod kódszinten használni azt a komponens. És akkor igazából onnan kimásolva később fel tud használni.
Mert az igazán nagyszerű az lenne, hogyha az ide olyan támogatást nyújtana, hogy utána Control Space-szel ezt így automatikusan kiegészíti. Ott, ahol én ezt szeretném használni.
De maga az ide támogatja az, hogyha te mondjuk szeretnéd behozni például a views komponens, elkezded gépelni a views komponens nevét a template-be, a view template-be, akkor ő neked felajánlja, hogy most milyen komponensek vannak, nyomsz egy enter, és akkor beimportál, tehát hogy behúz a komponens úgy, hogy lesz is az import is, és megfelelő helyen a komponens neve, tehát a komponens property-ben.
Akkor ez ugye, hogyha jól értem, a JavaScript-re vonatkozik, nem pedig a HTML részére.
A HTML részére is. Mondom, hogy a template-be elkezdesz gépelni a komponens nevét, ő felajánlja, és akkor behúzza rendesen, mintha kézzel hoznád be.
Viszont az, hogy milyen adatokat adok át, akkor erre vonatkozik az a kézimunkázós dolog. Ez tök jó, hogy említed ezeket a nagyon apró építőkockákat, ezt mindenki lefejleszti a projektje során. Még mindig nem teljesen értem, hogy ennek mi értelme van. Mindegy, lefejlesztjük ezeket. És mi a helyzet a komplexebb dolgokkal, amikor egy gombnak a hatása az két másik helyen is megjelenik. És hogy az hogy lehetne úgy izoláltan lefejleszteni, hogy az úgy önmagába egy olyan feature tudjon lenni, amire nincs a többi feature hatással. Mert ez nagyon nagy hozzáadott értéke lenne egy ilyennek.
Én szerintem, hogy a storybook az nem arra való, hogy abban fejleszteni az üzleti logikát, hanem maga csak a komponens halmazt.
Tehát akkor, hogyha azt az ötszintű komponens felosztási módot értjük, akkor az atomok szintjén segít ez nekünk. És azt el tudnátok mondani pontosan, hogy mi ez az öt lépéses izécuc?
Ez igazából most az atomic design paradigmáról van szó, amelyik az atoms molekulákból, organizmusokból, templétekből és page-ekből áll elő.
És akkor a storybook ebben az atomok szintjén tud nekünk segítséget nyújtani.
Igen,
hát
de
atomok és molekulák.
Igen, tehát szerintem, tehát én láttam arra példát, olyan mélyen még nem használtam, nem kezdtem el kipróbálni, de hogy én láttam arra példát, ahol mondjuk egy ilyen molekula szintű elemet megjelenítesz, ami akár használ már egy-két atomot is, amit korábban megjelenítettél, de nincsen mögötte olyan nagyon durva üzleti logika. Olyanokat lehet, amiket Edu is említett, hogy tudsz mondjuk olyat szimulálni, hogy alul az egyik ilyen addonba, abba a Knopsba például beírsz egy szöveget, és akkor on the fly a komponensen is változik az a szöveg. Tehát ha mondjuk van egy cím komponens, vagy csak mondtam valamit egy nagyobb konténer komponensen belül, annak a szövege az úgy változik, ahogy te folyamatosan gépeled be. Meg lehet olyan példákat csinálni, hogyha mondjuk van egy komponensed, ez már kicsit más, most nem feltétlenül ez a atomic design dolog, csak hogyha van egy komponensed, aminek lehetnek paraméterei, és akkor az alapján a változik valami rajta, akár vizuálisan, akár működésben, akkor azt is lehet például szimulálni, és akkor lent egy ilyen, nem tudom, checkboxokat, vagy rádiógombokat kirak, és akkor hogy te vagy selectet, és akkor hogy te változtatod a select elemeit, előre definiált elemeit, amit a storynál definiálsz, akkor az szerint változik a komponensed. Tehát ilyen szimulációkat lehet csinálni
benne. És vannak ott actionek, amelyik segítségével lehet meghívni bizonyos függvények, amelyek mondjuk tudnak megnyitni valami, vagy elnavigálni valahova. de ez nagyon primitív dolgok inkább lehet úgy megoldani. Összefoglalva, a storybook nagyon jól tud segíteni a style guide vagy a design rendszer fejlesztésben, vagy akár lehet is a izoláltan fejleszteni vele, amikor még nincs összeállt környezet, viszont ilyen kicsit komplexebb dolgok, mint a üzleti igény, ebben egyre nehezebb.
És nem biztos, hogy megéri belefektetni azt az energiát, mert hiszen majd a kész szoftverben benne lesz az üzletileg működőképesen, ez inkább egy áttekintést mutatna, hogy miből építkezünk. Meg igazából még szerintem arra jó, ha már üzletet mondtad, hogy a megrendelő számára sem lehet rossz, hogy egy felületen látja, hogy milyen elemeink vannak. És azért is mondtam ezt, mert már több projekten is használjuk, és fejlesztői oldalon nyilván szimpatikus, és szeretjük, azért is erőltetjük, de másfelől a visszajelzések is olyanok, ha már említettem az üzleti oldalt, hogy nekik is jó tapasztalat, hogy látják ezeket az elemeket szépen rendezve, kattingatva végignézhetik, hogy miből építkezünk. Úgyhogy én csak ajánlani tudom.
Igen, és amikor mondjuk valaki új csatlakozik a csapathoz, akkor van egy rendes hely, ahol ő tud meglátni az összes komponens halmazt.
Zárásként csak annyi még, hogy korábban, amikor nem használtuk, akkor többször is olyan volt, hogy használtunk egy ilyen bármiféle áttekintő oldalt, ahol behánytunk csomó közös elemet, hogy mégis lássuk, hogy miből élünk. És sokkal rosszabb volt, mert azt se tudtad, hogy mi van ott, nem láttad, hogy milyen elemeid vannak, keresgélte az oldalon belül, hogy ezt fölvettük, már ide nem vettük föl, akármi itt meg tényleg könnyen megtalálod, bal menüből kiválasztod, rámész, és már ott is van, használtad.
Ennyi fér bele a mai adásba, ha van valami kérdés, ötlet vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon vagy akár e-mailben. Hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!